Illeték a pénzfelvétel után nem lehet tudni, hogy a bankok milyen mértékben hárítják majd át. Választmányi ülést tartott az EMNT, minden Erdély megyében indítanak jelöltet. Kigyulladt egy családi ház Csömörön, az apa meghalt, miközben mentette a családját. Üzemanyagszállító hajó futott Zátonyra, a Dunán a legénység hibázott, szennyezőanyag nem került a folyóba. A híradót látják, jó estét kívánok! Csökkenti a készpénz forgalmat, ezzel a gazdaságot is fehéríti, de bankok szinte biztosan nem vállalják át egészben. Ezt mondják a szakemberek a pénteken bejelentett 3000-lékes készpénz felvételi illetékről. A tervek szerint januártól 10.000 forint után 30 forint illetéket kell fizetni, akár automatából, akár a bankban veszik fel. A fogyasztóvédők szerint törvényben kellene korlátozni, hogy a bankok milyen mértékben háríthatják át a pluszköltséget az ügyfelekre.
Magyarországon a pénzmozgások 84%-a még mindig készpénzben történik. Ez európai összehasonlításban kiemelkedő arány. A nemzetgazdasági miniszter pénteki bejelentése szerint a kormány 3000-lékes illetéket vett ki januártól a készpénz felvételre. Ez 10.000 forintnál 30 forintot jelent az eddigi költségeken felül. A készpénz felvételért a bankfiókban eddig is felszámítottak díjakat, de az automatákból feltételekkel ugyan, de akár díjmentesen is lehetett készpénzt felvenni, míg egyes pénzintézeteknél több száz vagy akár 1000 forint felett is lehet a tarifa. A Magyar Nemzeti Bank szerint a 3000-lékes illeték csökkentheti a készpénz használatot, ami egyrészt hozzájárulhat a gazdaság fehérítéséhez, másrészt az MNB becslései szerint most évente több mint 100 milliárdos pluszköltséget jelent a nemzetgazdaságnak, hogy túl sokan fizetnek készpénzzel, ez az összeg is csökkenhet. A kormány arra számít, hogy az új terhet nem fogják teljes egészében áthárítani az ügyfelekre a bankok.
Erre egy különböző számocsomagnak a díjában.
A fogyasztóvédők azt javasolják, hogy készüljön egy olyan törvény, mint amilyen például a hírközlési szolgáltatókra is vonatkozhat a jövőben.
Szülessen meg egy olyan törvényjavaslat és egy törvény, amely megtiltja az ilyen adóknak az áthárítását a fogyasztókra, mint ahogy ez a parlament előtti hírközlési törvényjavaslatban is szerepel.
A bankszövetség szerint a piac fogja eldönteni, melyik bank vállalja át az illetéket, és melyik, illetve mekkora mértékben hárítja át.
Ami bizonyos, hogy a számlakivonaton az ügyfelek havonta egyszer tájékoztatást fognak kapni erről mindenképpen. Itt az alkalmazás módja az is kialakítás alatt van jelenleg.
A készpénzfelvételre vonatkozó 3000-lékes illeték bevezetésétől évente 30 milliárd forintos bevételre számít a kormány.
Szabadságharcos hagyományai miatt talán a magyar a legnehezebben kormányozható nemzet, idézte Orbán Viktor szavait internetes kiadásában a The Weekly Standard című amerikai neokonzervatív magazin. A miniszterelnök a lapnak adott interjújában azt mondta, idézem, talán a magyar a legnehezebben kormányozható nemzet, 10 millió szabadságharcos. Ennek vannak előnyei, de kormányzati oldalról ez nehéz. A cikk szerzője írásában azt elemezte, hogy joggal bírálja-e Európa a magyar kormányfőt. Az MSZP szerint jó gazdaságpolitikával elkerülhető lett volna a költségvetési kiigazítás. Az LMP úgy látja, csak nem 3000 milliárd forintjukba került az embereknek a kormány eddigi tevékenysége. A demokratikus koalíció pedig a pedagógus béremelés elhalasztását bírálta. A Fidesz szóvivője azt mondta, megértik a tanárok csalódottságát. Selmeci Gabriella szerint még az is lehet, hogyha az európai gazdasági helyzet úgy alakul, nem tolják el 4 hónappal a pedagógusok béremelését.
Az MSZP szerint egy jó gazdaságpolitikával el lehetett volna kerülni a kormány 400 milliárdos egyenlegjavító intézkedéseit.
A Matolcsi-féle gazdaságpolitika nemhogy növekedésben nem fordította az országot, hanem 2012-ben recesszióba döntötte. Nincs gazdasági növekedés, nincs beruházás, nincs a vállalkozásoknak hitelezés, és nincs munkahelyteremtés sem.
Az LMP számításai szerint mintegy 3000 milliárd forintba került az embereknek az, hogy az Orbán kormány rosszul irányítja az országot.
Ez pontosan 40-szer annyi, mint amennyit a kormány a pedagógusok béremelésé meg akar spórolni, és majdnem 300-szor annyi, mint amennyit a szociális segélyek befagyasztásával a kormány megspórolna.
A demokratikus koalíció a pedagógus béremelés elhalasztását bírálta.
Most ez az eset annak a beismerése, hogy ez a kormány nem elkötelezett amellett, hogy az oktatáson keresztül segítse a társadalmi mobilitást, hogy az oktatáson keresztül modernizálja Magyarországot.
A Fidesz szóvivője azt mondta, megértik a pedagógusok csalódottságát azért, azért, hogy csúszhat 4 hónapot a fizetésemelésük. Selmeci Gabriella ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ez nem végleges döntés. Attól függ, hogy kialakul-e Európában egy újabb válsághullám.
Ha ez nem következik be, akkor egészen biztos, hogy a megígért időben, tehát szeptemberben el tud indulni a pedagógus életpályamodell, és ezzel meg tudjuk emelni a pedagógusok bérét hosszú idő óta először.
Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter pénteken jelentette be a költségvetési egyenleget javító programot, amelyre azért van szükség, hogy Magyarország a következő években 3% alatt tarthassa a költségvetési hiányát.
Versenytárs és nem szövetséges lesz az Erdélyi Magyar Néppárt és az RMDSZ a decemberi romániai parlamenti választásokon. Erősítették meg a párt országos gyűlésén az LMNP vezetői. Toróté Tibor pártelnök azt mondta, a választási törvényben szereplő alternatív küszöb lehetővé teszi, hogy 2 magyar párt is bekerüljön a román parlamentbe. A jogszabály ugyanis kimondja, hogy az a párt, amelynek jelöltjei 3 szenátori és 6 képviselői választókerületben az élen végeznek, bekerülnek a parlamentbe.
Meghiúsult az erdélyi magyar összefogás, szögezte le Tőkés László. Az Erdélyi Magyar Néppárt védnöke szerint a választási együttműködést az RMDSZ hiúsította meg, azzal, hogy kizárólagosságra törekszik.
Mindenkinek jogában és szabadságában áll a választók bizalmát megnyerni. Nem mondhatja azt az RMDSZ, mint a franciak, egykori francia király, hogy a magyarság én vagyok.
Az Erdélyi Magyar Néppárt elnöke szerint az alternatív választási küszöb történelmi esélyt teremt arra, hogy 2 magyar párt is bejusson a román parlamentbe. Tóróté Tibor azt mondta, az RMDSZ biztos bejutó, azonban a néppártnak is van esélye 3 szenátori és 6 képviselői kerületben nyerni.
Ha megnézzük a számokat, akkor világos az, hogy van 15 képviselő és 7 szenátori választókerület, ami magyarság többségben él. Tehát nincs olyan forgatókönyv, ami szerint magyar képviselő ne legyen a Románia parlamentjének.
Az országos választmány alakuló ülésén ismertették a párt választási stratégiáját és jelölt listáját is. A néppárt minden erdélyi megyében indít jelölteket.
Mi arra összpontosítunk, hogy minden olyan helyen, ahol jelentős számban élnek a magyarok, és anyagi eszközeink megengedik, ott jelöltjeink indulhassanak, tehát az autonómiát, a föderalizmust és az eurotranszilvanizmust támogató magyarokra szavazhassanak az erdélyi magyarok.
Egyelőre neveket nem hoztak nyilvánosságra. Ezzel megvárják a Szász Jenő vezette Magyar Polgári Párt október 15-i országos gyűlését, mert a párttal választási együttműködésben gondolkoznak.
20%-ra emelik Szlovéniában a nyomtatott kiadványok áfáját, így döntött a jobbjanai kormány. Az intézkedés komolyan érinti a Muravidéki Magyar Közösség egyetlen hetilapját, a Népújságot, de hatással lesz az egyedüli magyar nyelvű könyvesbolt forgalmára is.
Nincs mit beszélni a jövőről.
Ez a véleménye a Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet vezetőjének. A szlovén kormány rendelete, hogy 8,5%-ról 20%-ra emeli a nyomtatott kiadványok áfáját, súlyosan érinti a szlovéniai magyarokat. A Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet fő tevékenysége a könyvnyomtatás. Fennállásuk 20 éve alatt több mint 200 könyv jelent meg a gondozásukban. Kiadványaikat saját könyvesboltjukban árulják. Az áfa változás után a különbözetet a kiadó a saját költségvetéséből kénytelen kifizetni.
Ezeket a lépéseket már nem tudjuk semmilyen más móddal se pótolni, se tartani, és visszaesünk arra az időszakra, amely 98 előtt volt, amikor nem volt könyvesboltja az itt élő magyarságnak.
A Népújság helyzete is nehezebb lesz. Az 1500 példányban megjelenő hetilap árát a kiadó a nehéz gazdasági helyzetben az olvasási szokások megváltozása mellett sem emelheti.
Egy újabbi emelést azt hiszem, hogy egyszerűen az olvasóink hát biztos, hogy nem jól fogadnák, úgyhogy ezt nem merjük megtenni. Én úgy látom, hogy nekünk kell ezt valahogy átvállalni.
Amennyiben a szlovén parlament megszavazza az áfa emelést, az 2013. január 1-jével lép életbe.
Égőházból menekítette ki egy férfi a családját Csömörön. Az apa végül bent rekedt a lángoló házban, a tűzoltók hozták ki, de akkor már nem élt. A családi házban keletkezett tűz okát még vizsgálják. Megrázó történet következik.
A szomszédok hajnalban arra ébredtek, hogy segítséget kiáltanak az égőházból.
Égett az emelet, nagyon csúnyán, nagyon csúnyán attól féltünk, hogy átterjed a tűz a mi házunkra is, kint voltunk végig.
A szomszédok kezdték meg az oltást, de a tűzoltók is gyorsan kiértek. Azt egyelőre nem lehet tudni, mitől gyulladt ki a 4 gyerekes családháza.
Kollégáim menet közben úgynevezett távolsági felderítéssel már kiemelték az eseményt, plusz segítséget hívtak, hiszen már messziről jól látszottak az óriási lángok. Kiérkeztek az épülethez, azonnal megkezdték a mentést.
Addigra a családfő már kimenekítette a 4 gyermekét, akik közül a legfiatalabb 12 éves, a legidősebb pedig 21. A férfinek sikerült kihoznia a feleségét és ismerősüket is. Ő azonban nem tudott kimenekülni a lángoló házból.
Egy fiúgyerek volt fönn a fehér tetőn. Ő kiabált apunak, hogy apu, gyere le. A kislány itt lent így ütötte a térdét, hogy apu, ugorj. És amit még lehetett hallani a családfőről az, hogy az kiabálta, hogy mindenki lent van. Hát gondolom ez valami pszichés dolog lehet, kimentett mindenkit, és ez történt utána, hogy ő meghalt.
Az apát végül a tűzoltók hozták ki, de akkor már nem élt. A család többi tagját füstmérgezés miatt vitték kórházba.
A súlyos füstmérgezetteknél, tehát a kislánynál és az 50 év körüli nőnél már a helyszínen beavatkozásokat kellett végeznünk, oxigénterápiában részesültek, megkapták azt az ellátást, ami ilyenkor az állapot stabilizálásához fontos, infúziót kötöttek be nekik, és ezután viszonylag stabil állapotban szállították kórházba.
Információink szerint az édesanyát és 1 gyereket még mindig kórházban kezelnek. A többieket már hazaengedték. A csömöri önkormányzat szállást biztosít a családnak, és segít a romok eltakarításában is.
6 egymás mellett álló autó gyulladt ki hajnalban a főváros 13. kerületében. 2 teljesen kiégett, a többinek az eleje rongálódott meg. Személyi sérülés nem történt. Elképzelhető, hogy szándékos gyújtogatás történt, ezért a rendőrség közveszélye fenyegetés miatt eljárást indított. A tűz okát a fővárosi katasztrófavédelem vizsgálja.
A szemközti ház ablakából készítette ezt a felvételt az egyik lakó. Az elsőként kigyulladt autó másodpercek alatt lángba borult. Tulajdonosai azonnal lerohantak az utcára, és poroltókkal próbálták megfékezni a tüzet. Hiába.
Óriási nagy világosságot láttam, és mondjuk a hálószobába gyorsan kirohantam, de addigra a gyerek itt a nappaliban aludt, és mondta, hogy mama, mama, ég az autód. És ide jöttem gyorsan az ablakhoz, és akkor láttuk, hogy hát az autónak a belső részhez, hogy a motorház meg minden már lángol.
A felvételen azt is lehet hallani, hogy sorra durrannak ki a parkolókocsik gumiai a tűz és a nagy meleg miatt. Amíg a tűzoltók a helyszínre értek, a tűz az égő autó mellett álló kocsira is átterjedt, így az is kiégett. Sőt, nem sokkal később egyszerre már 6 autó lángolt.
Habosított vízsugárral végezték kollégáim a tűzoltását, vélhetően a tűz következtében egy autónak az üzemanyag tartálya kiukadt, kifolyt belőle az üzemanyag, ez a lángoló üzemanyag további autókat károsított meg.
Végül 15 tűzoltó 10 perc alatt oltotta el a lángokat. 2 autó teljesen kiégett, 4-nek az eleje sérült meg. A biztosító valószínűleg csak azoknak fizet majd, akiknek volt kaszkójuk. A kötelező biztosítás ugyanis ilyen esetekben nem térít. A tűzokát a fővárosi katasztrófavédelem vizsgálja. Az elsődleges adatok szerint nem zárható ki, hogy szándékos gyújtogatás történt, ezért a rendőrség közveszéllyel fenyegetés miatt eljárást indított.
Zátonyra futott egy szerb tankhajó Dunaföldvárnál még pénteken. A katasztrófavédők tegnap este elkezdték átszivattyúzni a gázolajat egy másik tartályba. Azt mondják, eddig nem került szennyezőanyag a Dunába. Ha a hajótest ketté tört volna, 1.300.000 liter gázolaj ömlött volna a Dunába.
A 110 méter hosszú hajó valószínűleg a Duna alacsony vízállása miatt futott zátonyra kikötés közben. Csak nem 1,5 millió liter gázolajat hoztak Romániából. A katasztrófa védők szerint bármelyik pillanatban megroppanhatott volna a hajó.
Hát, ha ez ketté törik, ez a fekete tengerig beszennyezte volna a Dunát.
Szombat késő este kezdődött a mentés, éjjel majdnem 50-en dolgoztak a helyszínen, és elkezdték átszivattyúzni a gázolajat egy másik tartályba. A katasztrófa védők szerint eddig nem került szennyező anyag a Dunába. A tanker kapitányát és a legénységet feljelentik, mert azon túl, hogy nem jelezték azonnal a balesetet, több szabályt is megszegtek.
A hajózó állomány megsértette több vízi rendszabályt, a vízikresztől kezdve a ADM veszélyes áruszállításokra vonatkozó szabályokat. Ennek következménye az, hogy számos hatósági eljárás indult.
A gázolaj átfejtésével sietni kell, mert az előrejelzések szerint Dunaföldvárt is eléri éjjel a hidegfront, és a viharos szél zavarhatja a mentést. A szakemberek abban bíznak, ki tudnak pumpálni annyi gázolajat a hajóból, hogy még a vihar előtt le lehessen tolni a zátonyról.
Idén ma indultak utoljára menetrend szerint személyhajók a Balatonon. A főszezonban 17 útvonalon napi csak nem 100 járat közlekedett. A Balatoni Hajózási ZRT eredményes szezon zárt, mind a személyhajókon, mind pedig a kompokon nagyobb volt a forgalom, mint tavaly.
11 órakor fog menni Füredre és Tihanyba, vagy 13 óra 30-kor?
Jegyvásárlás az utolsó balatoni hajójáratokra. A kellemes időben sokan kirándultak.
Ez az utolsó nap, úgy tudjuk legalábbis, és gondoltuk, hogy akkor megnézzük Füredet.
Vasárnap indultak utoljára a menetrend szerinti hajók. A Balatoni Hajózási ZRT szerint jó szezont zártak, 700 ezer utasuk volt. Ez 20-30 ezerrel több, mint tavaly.
Napi 98 menetrendi járatunk indult napközben, és örömünkre szolgált, hogy az elmúlt évhez viszonyítva eddigi mérlegek alapján több utas vette igénybe a szolgáltatásainkat.
Azt ígérik, ha az október 23-ai hosszú hétvégén jó idő lesz, akkor két útvonalon újraindítják a hajókat. A kompok viszont továbbra is folyamatosan járnak, csak télen állnak le, ha befagy a Balaton.
Az első magyar fehérasztal lovagrend lovagjává ütöttek 15 erdélyi gasztronómiai szakembert. Feladatuk az lesz, hogy a határokon átívelve képviseljék a magyar gasztronómiát.
Székelyudvarhelyen a fehérasztal lovagrend Erdély Egyesületének első nyilvános rendezvényén 15-en kapták meg a lovagi címet. Az Erdélyi Egyesület április óta működik. Elnökét, Ambrus Gizellát idén júliusban avatták lovaggá Kecskeméten.
Hát én nagyon büszke vagyok. Ma az első volt a parlamentben 2005-ben, és most 3 hónapja Kecskeméten a miénk, az erdélyi a nagymester, a két kancellárunk, azoknak ott volt az avatáson. És hogy harmadik székelyudvarhely, hát annál nekem nagyobb boldogság nem kell.
A lovagrend más magyar lakta vidékeken is terjeszkedik. Nemrég alakult meg a Zentai Egyesület, és hamarosan Kassán is alakul egy. Az ünnepségen a lovagrend alapítóját, Benke Lászlót, tiszteletbeli Székely díjjal jutalmazta a város polgármestere.
Megérdemlem én ezt, mindjárt az jutott eszembe, hiszen próbáltam sok mindent tenni ezért a maroknyi székelyért is, de úgy éreztem, hogy ők is magyarok, és a gasztronómia összefog minket.
A lovagrend humanitárius tevékenységet is folytat. A hétvégén a Gyulai Hentesek Hagyományőrző Egyesületével közösen 3 bográcsnyi babgulyást főztek és adtak el jelképes áron. A bevételt a Böjte Csaba által működtetett Dévai Szent Ferenc Alapítványnak ajánlották fel.
Mézlovagrendek felvonulása, mézvásár, mézkóstolás, számos program várta az első csíkszeredai mézfesztivál résztvevőit. A kétnapos rendezvény célja a mézfajták megismertetése és a mézfogyasztás népszerűsítése volt.
Folyék hát a méz! Folyék hát a jókedv! Ünnepeljük együtt a székely mézet!
Így hívogattak az első csíkszéki mézfesztiválra a Csíkszereda belvárosában felvonuló mézlovagok. A gyermekeknek mézet is ajándékoztak a szervezők.
A mézet meg kell ismertessük a fogyasztókkal, a néppel, mert nem ismerik sajnos ezt a drága élelmet, amelyik a legkirályibb az egész élelem közül.
A Hargita megyei Méhész Egyesületnek több mint 300 tagja van. A csíki méztermelő családok több évszázados hagyományokkal büszkélkednek, mondta a mézlovagokat köszöntő polgármester.
A mézfesztivál külön újdonság ugyan, de gyakorlatilag folytatása annak a törekvésnek, amely a helyi értékek, helyi emberekkel való szembesítését célozza.
A vásáron bőséges felhozatal volt akác, repce, napraforgó, havasi és erdei vegyes mézből, illetve ezek gyümölcsökkel ízesített különlegességeiből is.
Vegyes virágmézet mondom legértékesebbnek azért, mert abban benne van minden növénynek a nektárja, mondhatnám, hogy gyógynövények nektárja is.
A standoknál természetesen meg is lehetett kóstolni a mézet.
Egyelőre a havasi mézet próbáltam ki, nagyon ízletes, finom.
A termelők szerint az idei méztermés az aszály miatt kevés, de jó minőségű.
Csaknem 400 fiatal lépett színpadra a romániai Szilágycseben megrendezett Párciumi Diák Színjátszó Fesztiválon. Romániában ez az egyetlen olyan rendezvény, amely összefogja a magyar amatőr színjátszókat.
Az aranyat, az ezüstöt, a gyémántokat!
27 általános és középiskolai csoport versenyzett az ország legtehetségesebb színjátszó csoportja címért.
Évről évre erősebb az összetétel és a színvonal emelkedik.
Idén már 14-szer rendezték meg a fesztivált, amelyre évről évre egyre több diák színjátszó csoport jelentkezik.
Esélyt ad nekem, vagy bárkinek arra, hogy előrébb léphessen, hogyha ezzel akarja folytatni a pályáját.
A Parciumi Diák Színjátszó Fesztivál megyei rendezvényként indult, az utóbbi években azonban a résztvevők száma megközelítette az 500-at, két éve az Oktatási Minisztérium is támogatja.
2-3 év után kezdtek megjelenni csapatok más megyékből is, pontosabban Kovászna, Hargita, Maros megye, Brassó megye, így aztán lassan a Párcium határait átléptük. Az 5. rendezvény után viszont megjelentek már a határon túli csoportok is.
Idén Békés Csabáról, Nyírbátorból és Szarvasról is érkeztek diáktársulatok.
19 ezer futó és 100 ezer szurkoló rekordot döntött a mai Budapest Maraton. Magyarországon ennyien még soha nem vettek részt futóversenyen. 4000-en vágtak neki egyedül a maratoni távnak, és több mint 1000 csapat nevezett a versenyre.
Csaknem 10 percen keresztül hömpölygött a tömeg a Rajtnál a Városligetben. A futók teljesen megtöltötték az Andrássy utat. 4000-en egyedül vágtak neki a 42 kilométernek, de több mint 1000 csapat is nevezett. Összesen több mint 19000-en indultak a futófesztiválon. A szervezők szerint ez a verseny összehozza az embereket, erre pedig a legjobb bizonyíték az, hogy Magyarországon még soha nem volt ekkora tömegsportesemény. Összesen 62 országból jöttek versenyzők, a szurkolók pedig egész Budapestet ellepték.
Magyarország minden megyéjéből, több mint 500 településről vannak futók vagy éppen csapatok, és ami még érdekes, hogy több mint 100 000 néző van a jelzések szerint az útvonal mellett, hiszen az idei versenyünk az 42 kilométer zene.
Így a futókat dobpergés, Fenyő Miklós sláger, de még hegedű szó is kísérte az úton.
Ez a kedvencem, Mr. Hunger.
Volt, aki pedig a kedvenc zenéjével buzdította barátait. Elindult a maratonon Ungvári Miklós olimpiai ezüstérmes cselgáncsozó, és több politikus is futócipőt húzott. Szijjártó Péter például csapatban teljesítette a 42 kilométeres távot. Az államtitkár 21 kilométert, azaz egy fél maratont futott, alig több mint másfél óra alatt.
Nagyon szeretem az ilyen utcai futóversenyeket, óriási hangulat, de igazából legjobban ebben azt szeretem, hogy csapatban futunk, mert így lesz az egyéni sportágból csapatsportág. Nem csak magáért fut az ember, hanem a két másik csapattársáért.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 5 fős csapatban vágott neki a távnak. A csapat mindegyik tagja egy-egy látás- vagy mozgássérült sportolóval közösen futott. A leggyorsabb futó, Józsa Gábor, 2 óra 21 perc alatt ért célba.
50. születésnapját ünnepelte minden idők legsikeresebb magyar rockzenekara az Omega a Papp László sportarénában. A jubileumi koncertre már napokkal korábban elfogtak a jegyek, csak nem 14 ezeren voltak.
A fiatalságom.
Hát a fiatalkorom.
A fiatalságom.
Az Omega koncertre érkezők többsége azt mondta a híradónak, az együttes az elmúlt évtizedekre emlékezteti őket. Voltak, akik több száz vagy 1000 kilométerről érkeztek, hogy ott lehessenek az Omega jubileumi koncertjén.
Franciaország szereti Omega!
De nem csak az idősebbek rajonganak az idén 50 éves rockbanda dalaiért.
Nekem olyan nagyon tiszta a szövegük, meg olyan őszinte. Meg ma már nem lesz még egy ilyen együttes, mint ő.
Ne hidd az, hogy neked minden lehet.
Az együttes tagjai még gimnazisták voltak, amikor először 1962-ben színpadra léptek a Műegyetemen. Azóta világszerte csaknem 50 millió albumot adtak el.
Nem gondoltuk mi azt, hogy amit csinálunk olyan nagyon komoly dolog. Tehát mi ezt olyan, végig azt mondom, a gimnyebe, ahogy elkezdtük, ezt úgy éreztük a továbbiakban is. Egyáltalán nem örökkévalót akartunk alkotni. És ma egy picit azt mondom, hogy egy jó érzés, hogy így a fél évszázad után is ezek élnek, ezek a dolgok, ezek ma is hatnak.
Az együttes tagjai 1971 óta ugyanazok. Kóbor János, Benkő László, Molnár György, Mihály Tamás és Debreceni Ferenc. Ők tegnap csaknem 14 ezer ember előtt játszottak. A szűk háromórás koncerten 32 dalt játszott a zenekar. A fellépést a Magyar Televízió több mint 20 kamerával vette fel. Az ebből készült koncertfilm az M1-en két részletben kerül adásba karácsony előtt. Az együttes idén még Debrecenben és Veszprémben is fellép.
A híradó véget ért, már is jönnek a sporthírek, az időjárás jelentés, fél héttől pedig a heti hírmondó. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket és szép estét kívánok. Viszontlátásra!
Meg szeretném mutatni, hogy én is tudok táncolni.
Lélekkel.
Azt az erőt érzem, amit nagyon nehéz lenne körülírni.
Jó kedvel.
Nagyon szép lányok vannak, és másrészt pedig nagyon jó közösségek szoktak kialakulni.
A Budapest környéki szólisták, táncosok és együttesek száz halombattán mutatták meg tudásuk legjavát. Fölszállott a páva. Jövő szombaton este a Dunán. Ha lemarad róla, nézze meg az ismétlést másnap délután a Dunavörðön.
Klubszoba beszélgetés a hét eseményeiről, onnan kezdve, hogy magánügye a gyerek, egészen odáig, hogy mi lesz a költségvetéssel. Klubszoba Acél Petrával, Csapó Gáborral, Forgács Istvánnal.
Mit jelent számomra a szellemi frissesség? Nem kell visszafordulnom a lakásajtóból, nem feledkezem meg szeretteim születésnapjáról. Könnyedén emlékszem az ismerőseim nevére. A Ginkgo Prim Max, a magnézium és a Ginkgo biloba egyedi kombinációja révén serkenti a vérkeringést, hozzájárul a memória és a koncentráció képesség megőrzéséhez. Ginkgo Prim Max, a szellemi frissességért.
Megérkezett az új Ginkgo Prim Max 100, emelt mennyiségű ginkgo bilobával a szellemi frissességért.